Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Kis Timi, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának munkatársa, mentor, tapasztalati szakember, örök egyensúly kereső, és azt mondtuk 27 éve felépülő függő. És végigvettük a te gyerekkorodat, illetve azt a részt, vagy kamaszkort, amikor te belekeveredtél abba, hogy bármilyen módon is kipróbálj különböző szereket, a mágteával kezdted, ezt mondtad, és hát utána belekerültél egy jó 7 éves ilyen a pokol egyik bugyrából a másikba, gurulásba, aminek aztán utána te, tehát nyilván te láttad át, és te magad mondtad azt, hogy ebből valahogy ki kell jönni, de azt szeretném, hogyha azt vennénk végig, hogy mik voltak azok a pontok, amelyek nagyon erősek voltak ebben a 7 évben, és figyelmeztettek folyamatosan, illetve az is egy fontos kérdés, hogy hányszor próbáltál meg kiugrani ebből a helyzetből?
Wow, hát nagyon-nagyon örülök, hogy így tetted fel a kérdést, mert általában az szokott lenni, hogy ebben a 27 évben hallottam nagyon sokszor azt a kérdést, hogy mi volt az a pont, és hogy abszolút nem egy pontról van szó, hanem ahogy mondod, több pont, és ez egy folyamat volt. Nagyon sok minden volt. Volt egy olyan része, ami egy ilyen általános, mint egy ilyen kötfelhő, így beborította ezeket az éveket, az érzet, vagy érzés, hogy ez nem elég, és én nem ezt, igazából én nem ezt akartam. Tehát, hogy ez a csalóka emlegetett ilyen első kipróbálás, meg az első időszak, amikor ennek volt valami varázsa, ahogy eltűnt, így okozott egy ilyen állapotot, hogy én nem ebben az állapotban szeretnék lenni. Tehát az emlegetett nagy kreatív dolgokból nem lett semmi, a továbbtanulásból nem lett semmi, a családommal már teljesen, tehát ott leírtam magam, barátaim körében is, úgyhogy egyáltalán nem egy ilyen áhított állapot ez.
Itt van egy elidegenedés, ugye, egy elmagányosodás, hiszen ez egy ponton túl valószínűleg szemet szúr a környezetnek, akik gondolnám én, hogy először küzdenek, harcolnak, megfeszített körmük megfeszítésével, mindennel, és aztán majd ponttal azt mondják, hogy akkor...
Na igen, így volt, akkor és egyébként hálás is vagyok érte, hogy eljutottunk eddig a pontig, meg egyébként már szakemberként én magam is képviselem azt, hogy van az a pont, amin túl, hogyha a család vagy a hozzátartozók hagyják, hogy a szenvedélybeteg ott kényelmesen ebben az állapotban használjon, akkor soha nem fog leállni, mert minek álljon le.
Hogyha az ilyen jellegű körülölelés az inkább káros?
Nem is nevezném körülölelésnek, hanem...
Hát de ha azt mondjuk, hogy jó, akkor oké, csinálja, csak legyen itt.
Tehát, ja, értem, igen, csak mert az ölelés nekem az egy ilyen szép kép, de ez meg inkább egy ilyen megtűrt állapot, igen, ahogy te is mondod. Lényeg, hogy tehát maga ez a tartósan fennálló ilyen vágy arra, hogy valami más legyen, de nem tudom, hogy hogyan, ez volt az egyik, és azon kívül, ami a legmélyebb pontok egyike volt, az az, hogy elkezdtem már nagyon-nagyon undorodni magamtól, attól, akivé váltam a drogok által, tehát, hogy manipuláltam az embereket, mindenkit kihasználtam, ahogy tudtam, vagy ameddig lehetett, és a legmélyebb pontja, az meg hát az én életemben az volt, hogy így igazából eljátszottam az anyaság, vagy az anyává válás lehetőségét. Nem azt, hogy eljátszottam, de hogy ez olyan állapotba kerültem mentálisan is, és fizikálisan is, hogy egyszerűen nem álltam erre készen, és sajnos kétszer volt terhesség megszakításom, tehát így később, amikor már felépülésben voltam, akkor azért sokat gondoltam arra, hogy két gyerekes anya lehetnék, de nem lettem, tehát ennél nagyobb áldozatot nem tudok elképzelni, mint amit hoztam, és amennyire lehet, hát úgy szoktam ezt is fogalmazni, hogy feldolgoztam, de örökre hordozom magamban nyilván ennek a gyászát, van egy megfelelő kis helye, vagy egy kis fiók a szívemben, és ez így ott van, tehát nem gondolom azt, hogy így ezt el kéne törölni, vagy el kéne felejteni semmiképpen.
Csak azért, hogy ez teljesen érthető legyen, ebben az állapotodban te kétszer estél teherbe, amely terhességeket meg kellett, vagy megszakítottál, hiszen alkalmatlan voltál arra testileg, lelkileg, hogy ezzel szemben ez, és ennek a felelősségét ezt később érezted meg, vagy rögtön lecsapott rád?
Hát rögtön lecsapott, és sajnos, tehát nem fordult át úgy, hogy nem adott akkor a erőt, vagy nem voltam olyan állapotban, hogy ez átforduljon, hogy fú, most akkor én várandós vagyok, és akkor wow, akkor emiatt le fogok állni.
Értem.
Hanem nem volt, egyszerűen ki kell mondjam, hogy nem voltam olyan állapotban. Tehát olyan erős volt az addikció, a függőségem, hogy ez elsöpört mindent. Ettől viszont bűntudatom volt, szégyenérzetem, és akkor erre még jobban lehetett hogyne anyagozni. Tehát hogyne, még mélyebbre mentem, és igazából utána onnan épültem később föl, vagy onnan éreztem azt, hogy már most vagy fölállok, vagy tényleg bele fogok halni.
Akkor, amikor te elmentél egy ilyen segítő helyre, akkor azt a saját nyilatkozataid szerint már tulajdonképp élő halott voltál, uh-huh, iszonyúan lefogyva, megtörve, és akkor mentél a Leomicsi,
igen, alapítványhoz.
Ki akartam egy levegővel mondani. Uh-huh. Szóval a komlói Leo, megint nem fogom tudni kimondani.
A Leóhoz, úgy szok, sokan úgy emlegetik, a komlói Leo, vagy komló, igen.
Igen, szerintem ezt sokan hallják, és valószínűleg azért hallunk erről sokat, mert nagyon sokan onnan kerültek ki felépülve, ami azt jelenti, hogy ott valami jól működik, igencsak.
Igen.
Tehát ott megjelentél, és mondtad, hogy oké, akkor itt vagyok, help. Uh-huh. Mi volt ezen az úton az első és legfontosabb? Kérdezem úgy, hogy én azt gondolom, hogy nyilván először ugye a fizikai megvonás van, és sokaktól hallottam már, hogy nem az a legnehezebb. Nem könnyű, nyilván van egy csomó járulékos dolog vele, de nem az a legnehezebb. De nézzük innen. Uh-huh. Tehát oda bekerült, és akkor mi történt?
Egyrészt szerintem az nagyon fontos, hogy akkoriban nem volt, kicsit egyszerűbb volt az egész folyamat, mert én láttam egy dokumentumfilmet a tévében, valamelyik csatornán, és volt a film végén egy telefonszám, és akkor így felhívtam azt a számot, és mondták, hogy jöhetek azonnal. Manapság meg várólista van, meg előgondozás, meg el kell menni beszerezni ugye a tüdőszűrő, meg ilyen teszt, meg amolyan teszt.
Tehát egy csomó olyan felelősségteljes dolgot kell csinálni, pontosan, amire abszolút
képtelen. És én soha az életben nem mentem volna. Tehát hát én már valószínűleg engem már eltemettek volna, hogyha ez lett volna, mert akkor tényleg az volt bennem, hogy egy iszonyat krízis állapot, és akkor most vagy soha, hogy na, akkor elindulok, és akkor
igen,
megpróbálom.
Én ezt úgy is képzelem el, hogy odamész, és a kapuba összeesel, és szedjetek
össze. Hát majdnem,
össze.
Mondjuk nem, mert nagyon be voltam állva, és akkor emiatt állítólag egy napig angolul beszéltem mindenkivel, mert volt ott akkor egy Amerikából egy önkéntes, és akkor így nagyon boldog voltam, hogy lehet valakivel karattyolni angolul, és akkor így az első napot, azt ott, vagy fél napot beállva így szétpörögtem. Persze, tehát a perszit azért mondom, mert ma már ilyen nincs, tehát ez alapfel feltétel, hogy a legtöbb rehabon, ahol én dolgozom ott is, hogy egy detoxikáció után jöjjenek oda az emberek, előgondozási folyamat van, előgondozási szerződés, tehát egy csomó olyan folyamat, amit le a kalappal egyébként, aki manapság odáig eljut, hogy akár hónapokat vár arra, hogy bekerüljön egy rehabra, mert én, tehát tudod, egyik napról a másikra meggondoltam magam, tehát ezerszer le akartam állni, és azt mondja nekem valaki, hogy majd 3 hónap múlva sorra kerülök, én személy szerint nem tudtam volna valószínűleg kivárni.
Egyébként csak egy kiállás, nekem is van egy ismerősöm, aki nemrég azt mondta, hogy be ő maga vállalja, hogy egy ilyen elvonóra befekszik, és azt mondták neki, hogy oké, akkor úgy kell bejönni, hogy ott reggel szonda, nem tudom, és előtte egy hétig tisztának kell lenni, tehát egy hétig nem fogyaszthat alkoholt. Na most ez nekem is egy kérdés. Tehát, hogyha valaki azért megy, hogy hello, segítsetek, mert amúgy nem tudok tiszta maradni, akkor hogy lehet az a beugró, hogy egy hétig, tehát főleg az elején, én azt gondolom, hogy ez így iszonyú nehéz, nem is sikerült neki egyébként, mert azért csak megivott egy, nem tudom, 1%-osnak hit sört, és mint a szél kimutatta a még másnap reggel a szonda, és mondták, hogy hát akkor majd próbálkozz újra. Tehát, hogy ez nem értem, hogy várhatunk ekkora önfegyelmet.
Igen. Én egy részét értem, tehát eleve az, hogy szakmává vált ez az egész segítés, illetve iszonyatosan nagy lett a kereslet és az igény arra, hogy ez nagyon sok ember próbál leszokni.
Ez azt jelenti, hogy többen is vannak függők, vagy jobban látszódnak?
De szerintem jobban látszanak, felvállalható, tehát nem kell, mint az én szüleim kertek alján, így bujkálva mentünk el az első drogambulanciára, hogy nehogy meglásson valami ismerős, vagy az ő szüleimnek a munkatársai. Hogy ma már ez másképp van, és azt gondolom, tehát furcsa lenne, hogy most én itt kritizálom ezt a előgondozási procedúrát, mert én is ebben dolgozom, és azt a részét értem, hogy ez már egyfajta szűrés olyan szempontból, és ezt értsd jól, hogy ha valakinek egyáltalán nincs motivációja a változásra, akkor semmelyik manapság működő közösségi terápiás modellbe nem fog tudni beilleszkedni, mert akik már ott vannak, azok már tehát tartott valahol a motivációjuk, hogy végigmentek egy ilyen előgondozó folyamaton, és azt mondták, hogy na jó, én akkor is, aki kell várni, de akkor is odajövök, mert most már változtatni akarok. Tehát egy kicsit egy szűrés, ami egyébként védi a már bent lévő közösséget. Hiszen ha
értem,
tehát egyik nap, tehát itt jönnének, mennének az emberek, iszonyú nagy lenne a fluktuáció, tehát az meg nem egy megtartó terápiás közösség, hogyha egyik nap jön valaki, másnap elmegy, és általában, amikor valaki elmegy, mert kattog, vagy motiválatlan, akkor nagyon jellemző, hogy húz magával másokat, mert akkor megdumálják, menjünk inkább, szívjunk egyet, és akkor így nem maradnak ott.
Értem, csak nem tudom, hogy lehet ennyi erőt rögtön az elején elvárni, tehát na, akkor azt mondom, hogy akkor egy szeparált csoport, tehát, hogy oké, gyere, és innen, de nem vagyok ebbe szakértő.
De akkor mondok egy szakmait, bocs, és most, mert akkor viszont ezért vannak az úgynevezett drop-in centerek, vagy az ilyen alacsony küszöbő helyek, és ez is tök jó, hogy régen nem volt, hogy rengeteg olyan hely van itt Budapesten is, én például dolgoztam a megállócsoportban.
Megállóra gondolok én
is, igen. Hogy aki még nem tartott, vagy bizonytalan, és az van, hogy hát én ezt nem tudom kivárni, hogy bekerüljek egy rehabra, akkor tök sok hely van, ahova be tud menni addig is, jó, ahol nem feltétel az abstinencia. Tehát az van, hogy még ahogy mondtad az ismerősöd is, hogy hát még nem bírja megállni, hogy ne igyon, de vannak helyek, ahova addig is be tud menni, és ahol lehet egy kicsit így erősíteni ezt az elhatározását.
Na jó, oké, ez van most. Na, de akkor mi volt? Most még van 2 percünk ebből az órából, de aztán visszatunk. Tehát te oda mentél teljesen beállva, és egy napig arra nem is emlékszel, hogy nem nagyon voltál magadnál, és aztán utána mi történt?
Tehát magamnál voltam, mindegy, csak hogy így nyilván szerhatás alatt, és utána az első 3 nap, tehát másnap már iszonyú rosszul voltam reggelre, és az első 3 nap volt egy-egy epilepsziás rohamon, vagy ezt egy nagy rohamnak hívják, GM rohamnak, de olyannak, hogy tényleg így a központi idegrendszer teljesen felmondta a szolgálatot, szóval, hogy nem teljesen a rohamok után így egy hétig szinte ki nem tudtam kelni az ágyból, a hónom alatt fogtak két oldalról a társaim, és hoztak ki reggelihez, ebédhez, vacsorához, tehát próbáltak így a közösségbe bevonni, de lábra állni nem tudtam, és egy hétig nem aludtam egy percet sem, tehát amit tudjuk, hogy az alvás megvonás önmagában is így egy idő után fatális, tehát halálos tud lenni. Tehát nagyon súlyos, tényleg nagyon súlyos volt az elvonás, viszont egy hét után meg így pak, mint hogyha kicseréltek volna, nem tudom, így lecsengett, így kinyílt a szemem, és akkor vettem észre, hogy hol vagyok, hogy mi ez a szerető közeg, ahova kerül, hova csöppentem. Tehát olyan volt, mint egy ilyen újjászületés állapot.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Kis Timivel, aki a saját történetét osztja meg velünk, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drogterápiás otthonának munkatársa. Azért a dolgok, mert nincs rajtam a szemüvegem, nem tudom betuszkolni a füles mögé, és nem látom, amit olvasok. Mentor és tapasztalati szakember, örök egyensúlykereső, vele beszélgetünk, és hát nyilván a saját történetét fogjuk folytatni, aztán utána eljutunk oda, hogy ő segítő szakemberként hogyan működik, és milyen is ma, hogyan is lehet észrevenni a függést, a függőviselkedést, vagy a bármilyen szertől való függést a mai fiatalságon, vagy bárkin. Hírek után jövünk vissza.